Emlékkonferenciát és könyvbemutatót tartanak október 25-én Budapesten a Néprajzi Múzeumban Budó Sándor születésének 80. évfordulóján. Budó Sándor 1966-ban segédmuzeológusként kezdett dolgozni a Miskolci Herman Otto Múzeumban, majd történész muzeológus lett. 1973-tól 79-ig igazgató helyettesként működött. Ezt követően az Egri Múzeumot igazgatta. Minisztériumi főosztályvezető lett, majd a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatója. Egy évtizeden át volt a Magyar Néprajzi Társaság elnöke. A miskolci évekről Viga Gyula, a Borsodabolcs-Zemplén megyei múzeumok igazgatóságának nyugalmazott igazgató helyettese tart előadást a budapesti konferencián. Vele emlékezünk Budó Sándorra. Egy délelőtti beszélgetésünkbe avatjuk most be a kedves hallgatókat, amelyet Miskolc egyik nagyon kedves cukrászdájában ejtünk meg, mint egy kávéházi hangulatot visszahozva, amikor az értelmiség az értelmiségről beszélgetett. Írók jártak kávéházba, hát próbáljuk ezt a hangulatot megeleveníteni dr. Viga Gyula történész muzeológus egyetemi tanárral, akivel Budó Sándorra fogunk emlékezni. Arra a Budó Sándorra, aki a Miskolci Múzeum igazgató helyetteseként nagyon jelentőset tett le a szakmában, de azt is elmondhatjuk, hogy tulajdonképpen a múzeumok történetében egy nagyon-nagyon jelentős munkássága volt. Beszélgetésünk apropóját pedig az adja, hogy 80. születésnapjára emlékeztek. Budó Sándor két esztendeje 78 éves korában búcsúzott tőlünk. Egy konferencián tart előadást Viga Gyula, arra kérem most, hogy előlegezzük ezt meg a hallgatók számára, miről fog mesélni.
Feladatom tulajdonképpen a Budó Sándor miskolci éveiről való beszámolás, vagy annak a megidézése, amihez ugye hát egyrészt tudni kell azt, hogy az ő életpályája egy fél éves szolnoki rövid szereplés után tulajdonképpen itt kezdődött 1966-ban, amikor először ugye segédmúzeológusként, majd történészmúzeológusként ugye a múzeumban tevékenykedett, majd 1973-ban, amikor Szabadfalvi József idejött Debrecenbe a Miskolcra, onnan kezdve igazgatóhelyettesként tevékenykedett mellette 1979-ig. Aztán 10 évre elkerült a Egerbe a Dobó István Vármúzeumba, aztán volt osztályvezető, majd főosztályvezető a Kultus Minisztérium múzeumi osztályán. Végül utolsó időszakát az életének, ebben az értelemben aktív időszakát a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatójaként töltötte, és onnan ment nyugdíjba 2013-ban. Tehát ugye ezek a főbb állomásai az ő életpályájának, és hogyha lehetett, akkor gondolom, hogy talán a miskolci időszak, ami a leginkább érdekelheti a hallgatókat.
Tulajdonképpen egy tudományszervezői munkát is ellátott ő, hiszen sok olyan intézmény volt, ahol neki kellett elindítani újra a folyamatokat. Ez Miskolcon hogyan történt az ő idején?
Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes időszak a Miskolci Múzeumnak, meg egyáltalán a vidéki múzeumügynek, aminek a hátterében az állt, hogy 1963-ban létrehozták a megyei múzeumokat, múzeumi szervezeteket. Ugye alapvetően ugye a vidéki múzeumok nálunk leginkább területi elveken szerveződtek. Ez Miskolcon, Borsodabolcs-Zemplén megyében különösen érdekes feladatot jelentett, hiszen egy rettentően tagolt vidékről van szó, sokféle tájegységgel, sokféle kulturális csoporttal. De tehát igazából kézenfekvő lett volna az, hogy ezek a csoportok megjelenjenek önálló gyűjteményekbe. Azonban ezzel tulajdonképpen az akkori kulturális közélet meg politika bizonyos értelemben adós maradt, hiszen valójában Miskolc mellett csak a 953 megnyílott Mezőkövesdi Matyó Múzeum létezett, meglehetősen szerény feltételek között a művelődési háznak néhány helyiségébe, valamint a 50-es évektől lassan szerveződő, de aztán igazából első kiállítását csak 62-ben bemutató Tokaji Múzeum. Tehát valójában itt azért nagyon sok teendő volt, tehát ez az volt az egyik irány. A másik az, hogy azért létszámában is egy meglehetősen gyengén fölszerelt volt a Miskolci Múzeum, ugye, amelyik a papszeri öreg épületben lakott, mondjuk így a gyűjteményestől és minden egyéb, amíg nem ugye hát kidőlt a színva felé gyakorlatilag az épületnek a hátsó fala, és akkor egy rövid időre ugye az egykori városi könyvtár helyére, ugye a mai MOPS-székház az Erzsébet téren töltözött a múzeum igazgatóság. Létszámában azonban két régészre kell gondolnunk, a kemencei házaspár, Kemencei Tibor és Kemencei névé Katalin személyére. 50-es évektől voltak néprajzos munkatársai a múzeumnak, ugye a Varga László kiváló építészettörténész igazgatóság alatt 51 és 53 között a Gábor Ján Aliz nevű nagyszerű viseletkutató kiváló kolléganünk volt néprajzos két évig, és akkor kerültek ide ugye két nagyszerű dolgos ember, ugye Bodgár Ferenc és Lajos Árpád. Mind a kettőnek a neve ismerős lehet a mai idősebb, tapasztaltabb generáció számára. Ugye Bodgár az Egri Múzeumból érkezett egy különösen érdekes történettel, ugye hiszen szakérettségisként került az egyetemre, és egy végtelen dolgos, hasznos ember volt, de 40 éves korában véletlenül belefáradva abba a küzdelembe, ami az ő előrehaladását, ambícióit egyéb jelentette, amivel ugye az időnként szembesülnie kellett, hogy azért ő nem otthonról hozta mondjuk magával a nyelvtudást és hasonlókat, tehát sajnos önkezével véget vetett az életének 72-ben. Lajos Árpád, akinek a neve ugyancsak a gyermekjáték kutatásokról egyebekről ismerős lehet, Bossodi Fonó és egyéb munkáit említeném, ugye 1911-es volt, tehát ő 71-ben nyugdíjba ment, tehát amikor 1973-ban Szabadfalvi József a Debrecen Egyetem katedráját elcserélte a Miskolci Múzeum igazgatói stalomra, akkor azt merem mondani, hogy majdnem üres volt a pálya, hogy elment a kemencei házaspár, talán azért, mert hogy lett volna Tibornak ambíciója az igazgatói stalom dolgával. Két fiatal régész kollégina jött, a szegény Hellebrand Magdonát most temettük el ugye néhány hónappal ezelőtt, és Gádor Judit, aki hál' Istennek ma is él és megvan Budapesten, és különösen a történet és néprajzi osztály vált szabaddá, és hogyha olyan neveket mondok, hogy Szabadfalvi József szinte magával hozta ugye a történész Dobrosi Istvánt és a néprajzos Fügedi Mártát. Ide került Veresz László történésznek, Fügedi Márta, Dobrosi István majdani feleségeként, Kunternő, jó magam, de utánunk is, meg 80-as évektől, ugye Cseri Miklóssal, Vida Gabriellával, hadd ne soroljam, töltődött ugye ez a pálya, tehát valójában egy nagyon erős ágazata lett ez a történeti néprajzi terület a múzeumügynek. Tehát innen kezdve valójában megszerveződtek a tudományos osztályok, és mindenképpen ugye egy új szakasz indult, beleértve ugye a tudományos munkát is, aminek az igényét Szabadfalvi József magával hozta a Debrecen Egyetemről.
A 70-es éveket írjuk, egy etnográfusnak ekkor mi volt a dolga? Ez egy végtelenül izgalmas szakma.
Igen, az az érdekes valójában ugye, hogy van egy nagyon erőteljes mondjuk egy paradigma váltás a néprajztudományban 90 óta, nem volt emberöltő alatt, ugye részben az angolszász kulturális és szociálantropológia hatására, ugye meg azzal ugye párhuzamosan, hogy gyakorlatilag hát szinte eltűnt az a parasság, amelyik ugye a néprajztudomány kezdetétől kezdve a kutatásának a fő tárgyát jelentette. Na most mindez azért érdekes, mert Bodgár Ferenc már a bizonyos értelemben a munkás hagyományokkal, életmóddal, de különösen a kézművességgel, fényművességgel foglalkozott. Ugye meg is írta a kandidátus értekezését is a Hernád Völgynek a kovácsairól, kovács mesterségéről. Ugyanakkor azért a többiek azok tulajdonképpen, hogy megyen, igyekeztek pótolni azokat a hiányosságokat tárgyi gyűjtésben, aztán terepmunkában is, ugye, ami tulajdonképpen elmaradt ennek a térségnek a történetében. Tehát itt ebben nagyon sok teendő volt, és itt akkor ide is csatolnám tulajdonképpen, hogy jószerében kézenfekvő volt az az igény, ugye, hogy meg kell teremteni vidéken is a lábait ennek a tevékenységnek, ugye a műhelyeit, és például ugye a Bodor Sándornak abban volt nagy szerepe, hogy tulajdonképpen ő igazgatóhelyettesként ugye ezeket a feladatokat, amelyek az új objektumok, intézmények beléptetésével keletkeztek, ezeket ő látta el. Hozzáteszem, hogy bár úgy tűnt néha, hogy ő azért megszenvedte azt, ugye, hogy a tudományos munkára kevesebb ideje maradt. Emlékszem például, 1979-ben jelent meg egy nagyon szép tanulmánya a Tokaj-hegyaljai minőségi borvidék körülhatárolása címmel, amire hát szegénykem ugye úgy készült hónapokig, hogy próbált elbújni az éremtárban meg különböző helyeken, ahol persze mindig megtalálták, pedig akkor még összesen két telefonja volt a múzeumnak, ugye két vonala, nem úgy, mint ma. Ugyanakkor azért az egész életpályára tekintve azért látszik, hogy ő tulajdonképpen alapvetően nem történésznek vagy néprajzosnak készült, hanem ők igazából múzeológusnak készült, és az én úgy gondolom, hogy ő nagyon tudatosan is igyekezett megfelelni azoknak az adminisztratív és koncepcionális feladatoknak is, ugye, amit egy múzeum szervezése, irányítása jelent. Tehát része volt a tudományos osztályok megszervezésében, ugye az első tájházaknak az építészeti műemléki kérdéseit Göncön, Komlóskán, ugye ő végezte el. Nagyon sokat tett Tokajban, ahol ugye a 80-as, 70-es évek derekán ugye elkezdődtek a tárgyalások ott a főteren álló gyönyörű háromszintes, ugye egykori görög borkereskedőház, ugye, amit Szoszarát vagy Karácsonyház néven emlegetnek a helyek, annak a megvásárlásáról, amire csak 78-ba került sor, de akkor már Bodó Sándor előkészítette, tehát ő nem volt már itt, mert nagyon sokáig zajlott a műemléki felújítás, múzeumszervezés, tehát majd csak 84-ben nyílott meg ugye az új Tokaji Múzeum, de abban például nagyon sokat dolgozott, de hasonlóan, és talán ilyen értelemben a legutolsó gyakorlati feladata volt, ugye, hogy lehetett tudni, hogy a megyei párbizottság ugye új épületet kap, és azt is lehetett sejteni már a 78 körül, ugye, hogy a régi épületet a múzeum örökli majd meg, és oda költözik a megyei múzeum igazgatóság. Most ezzel kapcsolatos, hogy rengeteg teendő volt építészek egyebek, ugye, hiszen alkalmassá kellett tenni ezt az épületet a múzeumi feladatokra. Paralell ugye a papszeri épületnek a raktárait fölbontani, vagy kibontani, és ugye tulajdonképpen az egész papszert akkor kapta meg a nagy közönség kiállítóhelyként. Arra figyelt azért, hogy ha csak egy konferenciára készült is, vagy egy olyan témán talált, amit néhány oldalban megírt, részben önmaga számára, de az érzésem, hogy részben a tudomány egészen számára, hogy valaki azt majd kibontja és folytatja, egyetlen példát mondanék. 70-es évek delekán jelent meg egy kis közlemény arról, hogy a egykori miskolci fazekas cének a fiatal legényei, ugye, amikor megtették a kötelező vándorútjaikat ugye Nyugat-Európa felé, akkor virágnéven vándoroltak, ugye? Tehát viola, rózsa, sőt, zöldség, ugye, paszternák és hasonló egyéb neveken, ami egy nagyon izgalmas fölvetés volt abban az időszakban, amiben van sem az, ami rövid közlemény lett, de nagyon fontos volt.
A következő részben Bodó Sándornak arról az időszakáról, illetve annak az időszakának a hatásáról kérdezem majd, amikor ő már az EGRI Múzeum igazgatója lett, majd felkerült a Budapesti Történeti Intézet igazgatójának. Hát gondolom azért a vigyázó szemeit Miskolcra is vetette. Érezték ezt?
Hogyne, természetesen. Hát ugye ő azért mindig megtartotta a kapcsolatát a Miskolci Múzeum. Hát most talán megmosolyogni valamit mondok, de hát ugye nagyon szeretett lejönni egy kiállítás megnyitóra a különböző programokra, és a fiatal hölgy kollégák pedig ugye hát rajongtak ért, tehát nagyon sármos, jóképű pofa volt, nyugodjon, ugye, de ezen kívül is két dolog azért ide kötötte, ugye, és itt hadd szóljak még az ő tudományszervező, kiadói, szerkesztői tevékenységéről. Én úgy gondolom, de soha nem beszélt igazából erről, hogy ő ezt még nagyon fiatal, amikor a 60-as évek derekán Miskolcra került, én úgy gondolom, hogy ezt az akkori főnökétől tanulta, akit Komáromi Józsefnek hívtak, és aki nagyon szép kiadványokat, kiadványsorozatokat indított el a Miskolci múzeumban. Hozzá kell tenni, hogy civilben ő volt, tehát ő jászberényi volt egyébként, és például 45-46-ban volt egy esztendeig az Operaház titkárság vezetője, ami szerintem úgy alakulhatott ki, ugye, hogy fiatalon a Székely Mihállyal együtt énekelt, ugye, a Jászberényi zsidó templomba. És amikor ide került, akkor várostörténetekről, például a Sötét Kapunak a korai históriájáról, régészeti ásatásával egyéb kiadványok egyebekkel, és ő kiváló tipográfus volt. Tehát én úgy gondolom, hogy a Bodó Sándor tőle kapta az első komoly inspirációt arra, hogy a kiadványokkal foglalkozzon, amit ő nagyon szívesen csinált, nagyon igényesen csinált. Azért az még más világ volt, amikor még linószedéssel készültek a kiadványok ugye a nyomdába, hogyha ugye sorokat szedtek ki a nyomdászok, amiket aztán hogy összekötöztek, összeraktak, ha volt benne egy betűhiba, akkor az egész sort ugye újra kellett szedni. Most ő nagyon értette ezt ebben az időszakban, és hozzáteszem, hogy egészen, egész megjelenésében, külsejében is ugye roppant igényes volt, ízléses volt. A kiadványokban is én emlékszem arra a dossziéjára, amire innen-onnan kicsipegetett színes karton darabkák voltak, hogy majd egy könyv borítójára az ugye milyen kiváló lesz és milyen mutatós lesz. Ez az egyik része, amikor még ő fejezte be a Bakó Ferenc által elkezdett, hogy nagy palóc kutatásnak a dolgát, főleg a könyv kiadását. Annak kapcsán is megvolt a kapcsolata. A másik pedig, hogy ami már egy később időszak, de egy ugyancsak rendszeres Miskolc kapcsolata Miskolccal, 1994 és 2008 között ugye másodállású docense volt a Miskolci Egyetem muzeológiai tanszékének, ahol természetesen múzeumtörténetet, múzeumi ismereteket tanított. Amikor vége lett, mikor a nyugdíjba ment, akkor egy évre rá címzetes egyetemi tanári kinevezést kapott az egyetemtől azért a tevékenységén, amit ezen a területen elvégzett. De később is, és akkor még itt, és aztán majd mindjárt rátérek a konkrét kérdésre, később is számos közös munkába, tehát ugye a elnöke volt a Györfi István Néprajzi Egyesületnek, ugye, aminek én a 10 évig a kiadványát szerkesztettem, a Néprajzi Látóhatárt, vagy 995-től ő volt az alapító elnöke, egészen haláláig ugye elnökként vezette a Bodrog Közművelődési és Múzeumi Egyesületet, ami Sárospataki és Király Elmec központtal jött létre abban az időszakban, ami ugyancsak ide kapcsolta. De hadd mondjak még egy konkrét közös munkánkat is. Ugye 2002-ben, amikor a szervezett Magyar Múzeum 200 éves születésnapját ünnepeltük, ugye a Nemzeti Múzeum alapításának az évfordulóját, akkor megjelent egy vaskos, 1000 oldalas kötet Múzeumi Arckép Csarnok címmel, ami egy életrajzi lexikon a megelőző 200 év jeles múzeumi személyiségéről. Most ezt ketten együtt jegyeztük főszerkesztőként, mert hogy tulajdonképpen a kettőnk találmánya volt ez az egész, és sokat dolgoztunk a Tarsai Kiadóval, hogy ez elkészülhetett, és ami a kicsit talán fatális a dologban, hogy most ugye a kiváló kollégám picit bizonyos dolgokban utódom is, hogyha nem bántódik, megérte, ugye Tóth Arnold kollégám, néprajzos kollégám, ugye az ő vezetésével most elkészült ennek a munkának az elmúlt 20 évet földolgozó anyaga, tehát a folytatása, és a Bodó Sándor előtt egy másfél-két héttel beszéltünk telefonon, és azt mondta nekem, hogy Gyuszi, most már senki ne halljon meg, mert nem férünk bele a kötetbe. Na most ehhez képest tényleg fatális, hogy nem telt el egy-két hét, amikor is befejezte az életét. Ennyit a kötődésekről, és akkor a későbbi pályafutásról, amiről kérdezett Katalin, hogy Hát ugye jellemző volt ránk két dolog, az egyik, hogy mindenütt ezt a fajta építkezés feladatot kapta és vitte. Tehát Egerben például a Hét Vár vagy valami ilyesmi nevű programban ugye az egri vár régészeti ásatásának folytatása és bizonyos dolgok rekonstrukciója, újjáépítése volt, ami kitöltött azt a 10 évet, igazából amíg ő ott dolgozott. A minisztériumban egy olyan időszakot fogott ki, ami azért rendszerváltás utáni új kérdéseket fedett föl, mind a könyvtárak, levéltárok, múzeumoknak a tulajdonlását, tulajdonjogi kérdéseit illetően, de akkor kerültek elő ugye a Szovjetunióba elhurcolt műkincseknek a visszaadása kapcsán a fölmerült kérdések, de a szeúzó kincsnek a problémája is abban az időszakban nyílott meg, ugye.
Hát ez egy borzasztóan izgalmas időszak volt.
Hogyne, tehát ő valóban egy, ugye, de ez az lételeme volt ez a fajta szervezés, és tulajdonképpen még ugyanezt folytatta igazából a Budapesti Történeti Múzeum igazgatójaként, ugye, ahol 3 nagy intézmény, a Kis Szellé Múzeum, Aquincum és a Budavári Palotta, ugye 3 nagy egysége, és mellette körülbelül 6-7 kisebb kiállítóhelynek az összefésülése, egységesítése egyéb volt a feladat, amiben nagyon nagyon sok dolgot belefetszolt, hiszen elképzelhető, ugye nyilván, hogy 90 után a fővárosnak, mint tulajdonosnak is sokféle elvárása és lehetősége megváltozott ugye a saját történeti múzeumával kapcsolatban. Tehát legtereső egész életében és a kiváló kiállításokat, ugye nemzetközi kapcsolatokat, például az, hogy az múzeumi főosztályvezetősége alatt ugye indultak el a magyar-holland múzeumi kapcsolatok, cserék, ugye, amelyek módszertanilag nagyon komoly hatást gyakoroltak, ugye, a magyar múzeumi szakmára. Tehát komoly nagy dolgokban és végtelenül sok minden megmozdított szervezet, és ezt hozzátettem azt is, hogy a fiatal emberek, fiatal kollégák kiválasztása, rendszerbeállítás, hogy így foglaljam, hogy így fogalmazzak, ugye egy múzeumban hol és hogyan találják meg leginkább a helyüket, ugye ez is abszolút hozzátartozott az ő egész szakmai emberi habitusához.
Hát nem hiába nevezik életrajzában tudományszervezőnek, ez az volt az a munka.
Így van. Abszolút, és hadd említsek azért valamit, hogy miközben kétségtelen hosszú időszakok voltak, kimaradtak a publikációs listájában, látszott, hogy néha évek teltek el, hogy nem tudott foglalkozni ilyen értelemben a tudománnyal, bár amiről beszélünk, ugye ez mind tudomány, ugye a maga módján. De hogy azért nagyon szerette, és hadd említsek egy ilyen emléket, 76 nyarán, amikor az első trabantját megvette, volt egy kedves meghívásunk egy néprajzi gyűjtő táborba, szabad szállásra, ahova Szrinkó István kollégánk hívott bennünket, és akkor gyakorlatilag egy hét alatt szabad szállásról összemászkáltuk ugye a Trabanttal az egész Duna-Tisza közét, ahol ő ugye a kedves témáját összes fogatot meg jármot egyebet lefényképezett, én pedig az összes szamarat meg kecskét, ami létezett abban a térségben, de emlékszem, hogy hihetetlenül jól érezte magát, és szerette azért az ilyenfajta elmozdulásokat is.
Október 25-én a Budapesti Néprajzi Múzeumban egy konferencia során emlékeznek Bodó Sándorra, akiről most egykori munkatársa dr. Viga Gyula mesélt, és aki a miskolci évekről fogott előadást tartani, de ez a konferencia átfogja tulajdonképpen Bodó Sándor életének teljes spektrumát, tehát minden helyről, ahol ő jelentőset alkotott, lesz egy előadó. Én gondolom, hogy ez egy szép találkozás lesz.
Bizonyosan, és tulajdonképpen az apropó az eredetileg az volt, hogy megjelent az ő akadémiai doktori értekezése, aminek a témája a magyar múzeumügy, a dualizmuskori magyar múzeumügynek a története volt. Ő ezzel nagyon sokat dolgozott, és tényleg azt mondom, hogy a nyugdíjazása után éveken át igazán türelmesen, jó érzéssel ült az országos levéltárban, meg fővárosi levéltárban, és ugye annak az eredmények tulajdonképpen született meg ez a munka, amivel az emlékszem 2018-ban megvédte az akadémiai doktori címét, és tulajdonképpen ez a disszertáció, ami most megjelenik a Néprajzi Múzeum meg a Néprajzi Társaság kiadásában, és ehhez csatolta hozzá a Néprajzi Múzeum meg Néprajzi Társaság az, hogy 80. születésnapja, ugye október 4-én lett volna 80 esztendős, de aminek az is az apropója természetesen, hogy ő 10 évig volt a Néprajzi Társaság elnöke. Tehát ugye gyakorlatilag ilyen értelemben ez a 134 éves közösség is megemlékezik az egykori elnökéről.
Kedves hallgatóink, emlékkonferenciát és könyvbemutatót tartanak október 25-én Budapesten a Néprajzi Múzeumban Bodó Sándor születésének 80. évfordulója tiszteletére. Ráemlékeztünk dr. Viga Gyulával, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei múzeumok igazgatóságának nyugalmazott igazgató helyettes.